Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 81. Zsoltár első versét. A 81. Zsoltár így kezdődik: örvendezzetek az erős Istennek. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai ige szakaszunk néhány versében. A Mózes 3. könyve 6. fejezetéből az első 6 verset olvasom. A Károli Gáspár Biblia fordítása, versszámozása eltér. Hogyha valaki odahaza át akarja tanulmányozni, akkor ezt vegye figyelembe. Szólott ismét az Úr Mózesnek mondván: parancsolj Áronnak és az ő fiainak mondván: ez az egészen égő áldozat törvénye. Legyen az egészen égő áldozat az oltáron lévő tüzelőhelyen egész éjszaka, mind reggelig, és az oltárnak tüze égve maradjon azon. A pap öltse fel az ő gyolcs ruháját, és a gyolcs lábravalót is öltse fel az ő testére, és szedje el a hamut, amivé égette a tűz az égő áldozatot az oltáron, és töltse azt az oltár mellé. Azután vesse le azt a ruháját, és öltözzék más ruhába, és vigye ki a hamut a táboron kívül tiszta helyre. Az oltáron lévő tűz pedig égve maradjon azon, el ne aludjék, hanem égessen fát rajta a pap minden reggel, és rakja rá az egészen égő áldozatot, és azon füstölögtesse el a hála áldozat kövérjét is. A tűz szüntelen égve maradjon az oltáron, és el ne aludjék. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Felséges Isten, meghódol lelkünk előtted, aki oly csodálatosan megalkottad ezt a világot, aki oly hatalmas vagy, hogy az egész világegyetem sem képes téged befogadni, íme megcselekedted, hogy mi véges emberek mégis befogadhatunk téged. Jövünk hozzád a hétköznapokból, hétköznapi örömökkel és gondokkal, sikerből és kudarcokból. Köszönjük mindazt, ami jó volt, ami tőled származott, és szánjuk, amit elrontottunk, és nem tudjuk visszahozni már. Jöjj most, szenteld meg figyelmünket, hogy igéd és szent lelked által elvégezhess bennünk jó munkádat. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket a szent lélek által. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb hallott ige szakaszban. A Mózes 3. könyve 6. fejezetében, a 6. versben eképpen: a tűz szüntelen égve maradjon az oltáron, és el ne aludjék. Kedves testvéreim, bibliaolvasó rendünk szerint néhány nappal ezelőtt kezdtük el a Mózes 3. könyvét olvasni. Ez a bibliai könyv nem tartozik azok közé, amelyek alapján sok igehirdetést szoktunk hallani, mert úgy gondoljuk, hogy mondani valója túlságosan korhoz kötött az Isten ószövetségi népének a kultuszi rendtartásával foglalkozik. Ez részben igaz, ám mégis a Szentírás része, a Mózes harmadik könyve is, ezért különösebb erőltetés nélkül keresnünk kell benne azokat a szálakat, amelyeken Isten mának szóló, hozzánk szóló üzenete szólal meg. Olvasva mostani igeszakaszunkat feltűnhet, hogy 6 versen belül összesen 3-szor fordul elő parancs arra nézve, hogy az oltáron lévő tűz ne aludjon ki. Ügyelni kellett a papnak arra, hogy a tűz ne aludjon ki az oltáron. Hogyha néhány versen belül ez a rendelkezés ilyen komoly hangsúlyt kap, az azt jelzi, hogy fontos dologról van szó. Vizsgáljuk meg először is, hogy mit jelent ez. A naponkénti állandó és az egész népért bemutatott áldozatról van szó a mai igényben. Az áldozat bemutatásánál Áron és fiai, a papok, teljes közvetítő szerepet vittek, mivel csak ők léphettek az oltárhoz. Ennek ellenében az áldozatra vitt ételből megvolt a részesedésük. A lisztből, kenyérből, gabonából egyaránt csak egy maroknyit égettek el az oltáron. Ennek a neve az, amit a Biblia fordításunkban emlékeztető résznek olvasunk. Az Új Szövetség egyik igeverse pedig azt mutatja, hogy az Isten népe gondolkodásában mindvégig megmaradt az a hit, miszerint az Istennek szentelt áldozat, továbbá az imádság és a jótékonyság Istennél emlékeztető szereppel bírt. Tehát nem csak a külsőség, nem csak a szertartás, úgy, mint az ószövetségi áldozat is. Az külső képen is megjelenítette azt az odaszánást, hogy Istent emlékeztesse arra, ami miatt az áldozatot bemutatták. Az új szövetség népe életében pedig az imádkozás, a kegyes élet, az számít ilyen emlékeztető résznek a Cselekedetek könyve szerint. Péter apostol mondta Kornéliusnak a következőket. Kornélius, meghallgattatott a te imádságod, és a te alamizsnáid emlékezetbe jutottak az Isten előtt. Tehát az áldozatnak is volt ilyen emlékeztető jellege, de az új szövetség népe életében nagyobb hangsúlyt kap ennél a kegyes élet, az Isten felé forduló ember, de ennek az irányultságát az ószövetségi áldozatban látjuk gyökerezve. Mai igényben azonban kiemelkedik az a gondolat, hogy az oltáron lévő tüzet szüntelenül táplálni kellett, és gondosan ügyelni kellett arra, hogy ki ne aludjon. Még akkor sem, amikor a pap az oltárról reggelenként leszette a hamut, majd levetve papi ruháját, hétköznapi öltözetet vett magára, és kivitte a hamut a táboron kívül. Úgy kellett rendeznie a dolgait, hogy a tűz az oltáron ez idő alatt sem aludhatott ki, amíg ő egy rövid időre távol volt. Vajon mire utal ez, hogy az oltár tüzét nem hagyhatták kialudni? Mit jelképez az oltáron lévő, szüntelenül égő tűz? Zsidó írásmagyarázók arra hívják fel a figyelmet, hogy állandóan égő tűz volt pogány oltárokon is. Akkor felvetődhetne a kérdés, hogy vajon miben különbözik az ószövetség népe oltára a környező pogány népek oltárától? Ott a pogány népek vallásos gyakorlatában a pogány istenség jelenlétének kiábrázolása volt, vagy az is előfordult, hogy a tüzet magával az istenséggel azonosították. Izrael istene oltárán azonban a szüntelen égő tűz nem több, mint tanúságtétel Izrael lankadatlan buzgósága mellett az Úr szolgálatában. Ez a döntő különbség, hogy nem Isten jelenik meg abban a tűzben, nem is ő rá irányítja elsősorban a figyelmet, hanem tanúságtétel akar lenni Izrael lankadatlan buzgósága mellett az Úr szolgálatában. És jelképe a vallásnak, amely áthatja az egész életet, és nem korlátozódik bizonyos időre, például az Isten tiszteleti időre, vagy helyre, akár ott, ahol az áldozatot bemutatják. Az oltáron szüntelenül égő tűz tehát Izrael Istene iránti szolgálatának a készségét jelképezte. A babiloni száműzetés után, amikor a salamoni templomot romjaiból újjáépítették, pontosan meghatározott rendje volt annak, hogy az egyes családok milyen módon és mikor hozzanak fát az oltár céljaira, hogy az oltár sohasem szenvedjen szükséget fában. Ez az első gondolat, és ezt összefoglalva egy kérdést tehetünk föl. Azt, hogy miben tud megnyilvánulni az Isten iránti engedelmesség. Az ószövetségi kultuszban abban, hogy nem hagyták kialudni az oltáron a tüzet. Ez tehát az első gondolatkör. Másodszor vizsgáljuk meg azt, hogy mi az üzenete mindennek a mi számunkra. Először is az, hogy az imádság tüzét ne hagyjuk kialudni. Nagy veszély leselkedik ránk akkor, hogyha az imádkozásban meglankadunk. A legrosszabb ebben az, hogy nem érzékeljük megfelelően a veszélyét, hogyha az imádságban megfáradunk. Nem olyan, mint amikor valakinek fáj a foga. Tudja, mit kell tenni. Ha nem múlik, akkor előbb-utóbb el kell menni a fogorvoshoz. Ha az imádság elmarad, az nem jelez ilyen nyilvánvaló módon. Az imádság elmaradása olyan, mint egy alattomosan támadó rákos betegség. Gyakran megtörténik, hogy eleinte semmi panasz nincs, minden úgy látszik, minthogyha rendben lenne. De amikor a tünetek jelentkeznek, már gyakran túl késő. Megszakad a kapcsolat Isten és közöttem. Ilyenkor a magam feje után megyek, mert az én-te kapcsolat meglazult. Imádság által, mert kizárom a lehetőségét, Isten nem tud, nincs lehetőség arra, hogy tanácsoljon. Nincs mit mondanom Istennek, és a válasz sem válik emiatt fontossá. Aztán másodszor jelentheti számunkra azt is, hogy szép lassan elmarad a családi áhítat. Ez olyan, minthogyha az oltáron mégis kialudt volna a tűz. Elmarad a naponkénti szentírásolvasás és annak tanulmányozása. Ha valaki nem egyedül él odahaza, hanem családban, akkor milyen jó az, hogyha a szentírást együtt tanulmányozhatják. Mert Isten szent lelke a beszélgetésekben is munkálkodik. Ami az egyiknek nem válik hangsúlyossá, arra felfigyel a másik. És ezáltal egymást építjük hitáltal. Megnyugtatjuk magunkat, hogy az ilyesmi nem a mi dolgunk, hanem az egyházé. De amikor így vélekedünk, akkor magunk is érzékeljük, hogy valami sántít. Sokszor lehet hallani, hogy ez a mai világunk túlságosan felgyorsult. Szüntelen időhiányban szenvednek még azok is, akiknek már nem kell, hogy munkahelyükre siessenek, utána pedig kapkodva bevásárolni, hogy a gyermekért el lehessen menni az óvodába vagy az iskolába, mert már nyugdíjasok, már letették a munkájuk terhét. Mégis elhisszük, hogy milyen időhiányban szenvedünk. Ez korosztálytól teljesen független jelenség. Nem csak az idősebbekre, hanem a fiatalabbakra, gyermekekre, középkorosztályra és idősekre egyaránt elmondható. Ilyenkor a kegyességünk oltárán hamu fedi be a már szunnyadó parazsat. Vagy pedig a táboron kívül maradunk, mintha a pap nem menne vissza akkor, amikor a hamut a táboron kívülre elviszi, hanem azt mondaná, időhiányban szenvedünk, mennyi mindent kell még elintézni. És a tűz lassan kialszik az Isten oltárán. Aztán harmadszor az oltáron égő tűz jelenti azt is, hogy késznek lenni a jó cselekedetekre. Ez a gondolat az embertárs felé fordít bennünket. Mert hitünk gyakorlásának irányultsága van a hétköznapok felé is. A Szentírásban ez megjelenik úgy is, hogy a Zsoltárok könyve mellett a Bibliában rögtön a példabeszédek könyve következik. Ebben a sorrendben van. Zsoltárok után példabeszédek. Ez a kanonizáló atyák részéről teljesen tudatos és alaposan átgondolt szerkesztési elv volt. Ők voltak azok, akik az Ószövetség könyveit valamikor a Krisztus utáni 100 táján összerendezték és sorrendbe rakták. A bibliai Zsoltárok könyve az ószövetségi ember Isten tiszteleti énekeit tartalmazza. Ezeket énekelték Isten tiszteleteken. A példabeszédek pedig az ember hétköznapi Isten tiszteletéhez ad rövid, csattanós, könnyen érthető gyakorlati tanácsokat. Az Isten tisztelet, azt jelenti ez a szerkesztési elv, ne érjen véget a záróének eléneklésével, hanem engedjük, hogy folytatódjék a mindennapokban. Erre utal az is, amit olvastam az istentisztelet elején a hosszabb ige szakaszban, hogy a papnak még éjjel is ügyelni kellett arra, hogy a tűz az oltáron ki ne aludjék. Reggel le kellett takarítania a hamut, majd levetni papi öltözetét, köznapi ruhát kellett magára venni, és kivinni a hamut a táboron kívülre. Papi öltözetet csak a szentélyben volt szabad hordani az ószövetségi papnak. De miközben ezt tette, ügyelnie kellett arra, hogy az oltárt, amikor magára hagyta, és a táboron kívül tartózkodik, a tűz akkor se aludjon ki. Ezzel a lényegtelennek látszó rendelkezéssel azt értette meg az ószövetségi ember, hogy miközben a hétköznapi életét éli, miközben nem a szentélyben van, hanem kint a világban van, akkor is legyen gondolataiban a szentély. De nem csak úgy, mint egy építmény, nem csak úgy, mint egy épület. Legyen gondolataiban az Isten tisztelet, az, akire az Isten tisztelet irányul. Izrael Istene, az örökkévaló. Ez azt üzeni most nekünk, hogy figyeljünk ebben a bőti időben, szeretett testvéreim, arra, hogy a hitünk miképpen jelenik meg a hétköznapjainkban. Milyen szerepe van annak, hogy itt az Isten tiszteleten az Isten beszédét hallgatjuk az igehirdetésen keresztül. Milyen gyümölcsei vannak mindennek. Pál apostol beszél erről az egyik levelében. Bibliát olvasó emberek úgy ismerik ezeket az igeverseket, mint a lélek gyümölcseit. A lélek gyümölcsei a következők, így ír az apostol. A lélek gyümölcse ez: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. 9 nagyon fontos életszabály. Nem véletlenül nevezi az apostol a Szentlélek munkáját gyümölcsnek. Azért, mert a gyümölcsöt nem mi csináljuk. Mi nem tudunk gyümölcsöt csinálni. A gyümölcs csoda. A gazda fáradozik érte, gondozza a fát, mégsem ő csinálja a gyümölcsöt. A gyümölcs pedig mindig olyan, mint a fa, amelyen terem. Minden fa rájellemző gyümölcsöt terem. A diófa diót terem, a szilvafa meg szilvát. A lelki élet törvényei is hasonlítanak ehhez. Az újjászületett ember a lélek gyümölcseit termi. Azt a 9-et, vagy még többet, amiről az előbb olvastam Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből. Aki nem születik újjá, az pedig a test gyümölcseit termi meg. Megromlott emberi természetünk nem képes olyan cselekedeteket előhozni, amelyek Istennek kedvesek volnának. Ez a mi természetünk nekünk megfelelő, ránk jellemző gyümölcsöket tud teremni csak. Az apostol ezeket is felsorolja, így ír. A test cselekedetei ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, topzódás, és ezekhez hasonlók. Ezekről mondom néktek, így ír az apostol, hogy akik ilyeneket cselekesznek, nem öröklik az Isten országát. Isten országát azok örökölhetik, akik a lélek gyümölcseit termik meg. De hogyan lehetséges ez? Jézus egy alkalommal egy tekintélyes zsidó embernek, egy fontos embernek beszélt erről. Nikodémusnak mondta, szükség néktek, újonnan születnetek. A lélek gyümölcseit az újjászületett ember képes megteremni egyedül. Azért van ez így, mert az újjászületett ember tudja, hogy a jó, amit tesz, amit mond, az nem az ő kiválóságának köszönhető. Az nem tőle telik ki. Miként a gyümölcs sem a gazda kiválósága miatt terem meg csupán, hanem azért, mert Isten a maga idejében megfelelő napfényt és elegendő esőt ad. Ezáltal terem meg a gyümölcs. Ezt nem lehet neveléssel elérni. Az újjászületett ember gyümölcseit, a lélek gyümölcseit nem lehet bármilyen vallási vagy felekezeti szocializációval elnyerni. Az újjászületésben átélem azt, hogy Isten kicseréli bennem a létezés alapélményét. Hogy már nem az vagyok, aki voltam. Ugyanoda megyek haza, ugyanazokkal az emberekkel találkozom, ugyanott végzem a munkámat, de valami mégis megváltozott. Milyen az, amikor ez történik? Mondom olyan, mintha nem is ugyanaz az ember lenne. Képes esélyt adni annak, aki bocsánatot kért, vagy annak, aki nem is kért bocsánatot, de valamivel megbántotta. Van türelmem végighallgatni a gyermekét, vagy a szülőjét, esetleg olyat is, aki nem is a rokona, és nincs is köze különösebben hozzá. Felszínes dolgokon kívül, vagy inkább azok helyett, Isten igéjét is tovább tudja mondani egy-egy beszélgetésben. Nem csak az időjárásról, nem csak a piaci árakról, nem csak a politikáról, hanem közvetíteni szépen, szelíden, csöndben az Isten beszédét. Mindezeket nem lehet akarással elnyerni, hogy most itt megfogadjuk, hogy mostantól kezdve pedig így lesz. Ezt csak Jézustól lehet elfogadni. Csak azt tudjuk továbbadni, amit őtőle kaptunk. Úgyhogy behívom, hogy beengedem őt az életembe. Jézus nem azt mondja, hogy én ti bennetek leszek, hanem azt a szőlőtőről mondott példázatában, hogy ti én bennem lesztek. Érezzük, hogy egy sajátos emelkedés figyelhető itt meg. Krisztus a maga égi gazdagságát megnyitja, és azt mondja, az én mennyei létemben helyetek van ti nektek is. Azt akarom, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Kapcsolódjatok be az én mennyei világomba, mert én minden ajándékom részesévé szeretnélek tenni benneteket. Ahogyan a szőlőtőkéből az éltető nedvek áradnak a hajtások felé, úgy nem a miénk az a jó, ami általunk történik, hanem kaptuk, kapott ajándék. Valakinek az áldott jelenléte átáramlik az életemen. Ezért mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, belőlem táplálkozzatok, abból az áldás áramlatból merítsetek, amelynek a forrása én vagyok. A Heidelbergi K.T. református hitvallási iratunk így fogalmaz egy helyen. A lélek Krisztusnak és minden jó téteményének részesévé tesz. A Szentlélek tehát végbeviszi azt a csodát, hogy Krisztusban lehetek. Krisztusban lenni. Pál apostol összesen mintegy 170 alkalommal használja az Új Szövetségben ezt a kifejezést. Krisztusban. 170 alkalommal. Erről is elmondható, hogyha ilyen magas számarányban, akkor ennek biztosan nagyon nagy jelentősége van. Ezzel a kedvenc kifejezésével valami egészen különleges titkot akar elmondani nekünk, amire a hívő ember a Szentlélek által eljuthat. Krisztus arra hív, legyetek én bennem. Megengedem ezt nektek. Ha ez megtörténik, akkor a tűz az oltáron égni fog. Akkor a tűz nem alszik el az oltáron. Nem alszik el, és nem szunnyad el az imádkozó lelkület, nem szunnyad, és nem alszik el a családi áhítat, azt nem tudja felülírni az, hogy tényleg nagyon sok dolgom van, azt nem tudja felülírni az az igény, hogy Jézus lénye, az ő lelkülete átáramlik bennem, és általam ő jelenik meg. Egy-egy mozzanattal, egy-egy pillanatra a mennyei világ összekötődik, nem csak az én életemben, hanem azokéban is, akikkel kapcsolatban vagyok. Megvizsgáltuk először, hogy mi az üzenete ennek a képnek, hogy az oltáron a tűznek nem volt szabad kialudnia. Hogy mi volt a jelentősége, mit jelentett ez. Másodszor pedig azzal foglalkoztunk részletesebben, hogy mi az üzenete mindennek, minékünk. Adja Isten, hogy a Sárospataki gyülekezet igét hallgató tagjainak az életében, és mindazok életében, akik a világhálón keresztül hallgatják az igét, a tűz maradjon égve az oltáron. Amen. Mindenség Istene, Jézus Krisztus Atya, füstölgő, ellobbant tűzű oltáraink mellől jövünk hozzád. Megvalljuk, hogy hamar hagyjuk elaludni az imádság, a családi áhítat és a jó cselekedetre való készség tüzét. Egyedül szent lelket képes felgerjeszteni a szunnyadó lelkesedést és a langymeleggé vált hűséget irántad. Kérünk, munkálkodj bennünk, hogy megteremhessük a lélek gyümölcseit. Újíts meg bennünket, hogy az imádság, a megritkult, vagy soha nem volt családi áhítatok, a jó cselekedetre való készség miénk lehessen. Így kérünk megújulást egyházunkra, gyülekezetünkre, magyar nemzetünkre, e határokon innen és túl. Oltalmazz, hogy a test cselekedetei ne pusztítsák környezetünket és világunkat. A világnak azt a részét sem, ahol mi megfordulunk, azt sem, ahol a politikusok véleménye feszül egymásnak, de azt sem, ahol a világ lángokban áll, és emberi életek hunynak ki, mert mindig vannak, akiknek a sok sem elég. Jézus Krisztus nevében kérünk, áldott lelked által, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 377. dicséret
első és
ötödik versét. Különösképpen majd az ötödik vers kapcsolódik az ige hirdetéshez. 377. dicséret első és ötödik versét. Az első verse így kezdődik: kapuk, emelkedjetek, kiáltó szó hallik. Jöjjetek, vegyük Isten áldását, a lelket pedig meg ne oltsátok. Amen.